Kulturpart.
Hölgyeim és uraim, a Pesti Vigadóban lesz egy nagyon izgalmas kiállítás és rendezvénysorozat az eukarisztikus kongresszus alkalmából, amely a görög katolikus művészetet fogja bemutatni, és itt van a vonalban velem Bubnó Lőrinc. Szia, Lőrinc!
Szia, szia, Andris! Üdvözlöm a hallgatókat is!
Ti többször is felléptek a rendezvénysorozat alkalmából, nyilván a Szent Efrém férfikar, hát ez kötődik a görög katolikus valláshoz, hiszen, hogyha jól tudom, a nagypapád neked ugye ő pap volt, görög katolikus pap.
Igen, így volt nagyapám Bubnó László, Homrogdon, ez egy észak-kelet-magyarországi Borsodabaú Zemplén megyei kis falu, ő ott volt parókus, sőt egyébként nem csak nagyapa, hanem a felmenők, tehát a nagyszülői vonalon mindkét irányból görög-katolikus papcsaládoknak vagyok én a sarja.
Na hát akkor nagyon autentikus, hogy téged kérdezlek. Mesélj erről a rendezvénysorozatról itt a Pesti Vigadóban, mit fogtok csinálni, hogy fogtok föllépni, és hogyha esetleg arról is tudsz mesélni egy kicsit, hogy miket lehet itt majd látni.
A Szent Efrémmel ugye fölkértek minket, hogy a kiállításhoz kapcsolódóan mi különböző programokat állítsunk össze, és ennek lesz egy megnyitója ennek az egésznek, ami bőven megelőzi magát az eukarisztikus kongresszusnak a hetét, tehát ugye ez egy kvázi kapcsolódó program, augusztus 2-án lesz, és ez egy érdekesség lesz, ez nem is egy, hogy mondjam, nem egy tipikus Szent Efrém megjelenés lesz ez az első, Meskó Zsolt rendező állítja össze konkrétan azt a produkciót, amiben mi itt színpadra állunk ezen a megnyitón, itt ott lesz Érsek Atya is, tehát Fülöp Érsek, ott lesz Bíboros úr, tehát hogy ez valóban egy komoly megnyitója lesz ennek a kiállításnak, és ezen mi ugye az eukarisztikus kongresszusnak a himnusza, az a győzelemről énekeljen, ez ugye az 1938-as kongresszusnak is ez volt a himnusza, és a hivatalos himnusza ez az idei, tehát az újabb magyarországi kongresszusnak is, és ehhez készítünk tulajdonképpen egy feldolgozást. Igazából azért nem szeretnék túl sokat elárulni, mert ez részben meglepetés is, hogy pontosan mi történik itt a kiállítás megnyitón, de ez egy direkt erre az alkalomra készült összeállítás lesz.
Említetted a 38-as kiállítást, és ezzel kapcsolatban is van egy párhuzamos kiállítás, a Legyetek tanúim című, szintén a Vigadóban ez is akkor nyílik meg. Lesz egy liturgikus előadásotok Szent Piroskáról. Szent Piroskáról mit kell tudni?
Árpádházi Szent Piroska a Szent László királynak volt ugye a lánya, és tulajdonképpen ezt mi mindig el szoktuk mondani, ez, hogy mi a Szent Piroskával foglalkozunk, ez már egy több éves történet. Ugyanis ő volt tulajdonképpen a legismertebb, bármilyen fura is ezt kimondani, a legismertebb árpádházi lány, ha mondhatjuk így, ugyanis ő lett az egyetlen olyan árpádházi királylány, vagy hát igen, királylány, aki aztán később Bizáncban lett császárné. Ugye Irini néven lett a bizánci császárné, és a mozaik képe az mai napig látható az Hagia Szófia, vagy ahogy mondani szoktak, a Hagia Szófiának a falán mozaikként. Tehát ő egy tulajdonképpen, ha mondhatunk ilyet, a legnagyobb karrierbe futott árpádházi lány, és a Szent Piroskának a tiszteletét azt a keleti egyházakban az egyébként is jellemző volt, és ugye nagyon sokat tett a görögkatolikus egyház is, és mi is már korábban készítettünk egy Szent Piroska misztérium játékot, hogy az ő élettörténetét és az ő csodatételeit azt megismertessük az emberekkel, és ez ennek a misztérium játéknak egy felújított, aktualizált változata fog elhangozni itt a Vigadóban, ami Árpádházi Szent Piroska ünnepéhez kötődik, tehát ez azért került augusztusra, és ez valóban különlegesség, ezt édesapám Bubnó Tamás, aki ugye a Szent Efrém férfikarnak az alapítója is, ő állította
és művészeti
össze.
Vezetője?
És művészeti vezetője, ő állította össze ezt a misztérium játékot, nevezhetjük így, és ez tulajdonképpen narrálja Szent Piroskának az élettörténetét, tehát hogy maga az életút is kirajzolódik, és hozzá olyan zenéket rendelünk, ami vagy szorosan, vagy akár csak lazábban kapcsolódik Piroska életéhez.
És aztán lesztek szeptember 15-én is, ugye, amikor a Kárpát-medence nemzetiségeinek az imáit mondjátok el, tehát 15 nyelven fog megszólalni a mi atyánk?
Ez is egy olyan program, amivel igazából a mi sajátos módunkon próbáltunk egyébként mi eredetileg a trianoni békeszerződésnek a 100 éves évfordulójához kapcsolódni. Viszont nem szerettünk volna egy ilyen nagyon hogy mondjam, nem a negatívumunkra szerettünk volna fókuszálni ezzel kapcsolatban, hiszen mindenkinek megvan a saját véleménye, viszonyulása az egész trianoni esemény sorozathoz, de az biztos, hogy mi azt szerettük volna erősíteni és megmutatni ezzel az Itthon című műsorral, hogy a Kárpát-medencében mindig is rengeteg nemzetiség élt együtt, különböző határvonalakon áthúzódva és azok mentén, és nyilván sok volt a, hogy mondjam, mint egy nagy házban, ezt is írtuk erről a programról, ez olyan, mint egy nagy ház, amiben különböző lakások vannak, amik a nemzetiségeket jelképezik, és nyilván vannak, hogy mondjam, torzsalkodások, összeveszések, kibékülések, jobban levések és rosszban levések, de alapvetően ugyanabban a házban élünk, és ez az Itthon műsor, ezt hivatott szimbolizálni, és ezt jeleníti meg, és ahogy említetted is, a Mi Atyánk imádságot 15 nyelven imádkozzák el a különböző nemzetiségeknek a képviselői, tehát annak a 15 nemzetiségnek, akik nem is feltétlenül mint történelmi nem, és bejegyzett nemzetiségek Magyarországon, hanem olyanok, akik fontos szerepet játszottak a Kárpát-medence 1000 éves történelmében, és mi aztán éneklünk egy imádságot, vagy egy himnuszt, vagy egy gyakran Mária éneket az adott nyelven, tehát mi is 15 különböző nyelven éneklünk az Efrémmel.
Hú, csodálatos. Ez egyébként a Vigadónak mely a dísztermében lesz?
A dísztermében lesznek ezek a koncertek, így van.
Fantasztikus. Te neked mi a tapasztalatod, hogy egyébként az átlagemberek, akik nem feltétlenül templomba járó emberek, vagy nem a görögkatolikus vallást gyakorolják, mennyit tudnak erről a kultúráról?
Szerintem nagyon keveset, maga ez a görögkatolikus ugye? Fogalom, a bizánci zene is, ezek mind ilyen egzotikus fogalmaknak számítanak.
Meg iszonyú bonyolult, tehát hogy ortodox, orosz ortodox, román ortodox, tehát ezért ez nem annyira egyszerű.
Ez egy szövevényes világ, de szerintem olyan szempontból például rögtön egyszerűvé válik, hogyha valaki eljön. Most ez tényleg nem önreklám akart lenni, de hogyha eljön
de legyen, Szent legyen.
Koncert, nyugodtan. Vagy Szent Efrém koncertre, vagy elmegy esetleg bármelyik görögkatolikus, vagy egyébként ortodox templomba, akár Magyarországon, hiszen van egy csomó, hogy ilyen nagyon egyszerűen fogalmazzak, és akkor kiderül, hogy mik a hasonlóságok és mik a különbözőségek. Én mindig azt tapasztalom, akár ismerősöknél, akik véletlenül elvetődnek egy keleti, tehát egy bizánci rítusú istentiszteletre, hogy az egy ilyen váó, vagy egy ilyen aha élmény ahhoz képest, hogy mit szoktak meg egy Magyarországon szokványos, protestáns vagy római katolikus istentiszteleten. És nem, ez nem minősítés, hogy ez jobb vagy rosszabb, hanem hogy egyszerűen ez egy annyira más és tényleg egzotikusnak ható kultúra, viszont mivel rengeteget énekelnek benne, hogy nagyon konyha nyelvre fordítsam le, hogy szerintem mi a vonzereje, mivel nagyon sokat énekelnek, és nagyon érdekes, nagyon ősi dallamok is megszólalnak, és ez mind általában a keleti liturgiákon ezt a nép is énekli, és tudják, és éneklik, és csinálják. Ennek van egy ilyen bevonzó ereje, szóval mondom, akár csak kulturális turizmus szempontjából is érdemes megnézni, hogy egy kicsit utána járni, vagy személyesen megtapasztalni, hogy milyen is ez a kultúra.
Ez mindenképpen nagyon izgalmas, én nektek köszönhetően részt vettem nem egy ilyen istentiszteleten, és hát, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy iszonyan archaikus, másrészt valahol időutazás az egész, hiszen itt megmaradtak olyan nagyon-nagyon ősi dolgok, amik a római katolicizmusból, hát pláne a protestáns vallásokból meg teljesen kimaradtak. Te hogy látod, és bocsánat, hogy ezt kérdezem, mert nyilván ez túlmutat a te jogosítványaidon, hogy így fogalmazzak, de te hogy látod, hogy szerinted 1000 év múlva ez ugyanúgy fog maradni, minden ugyanígy lesz, vagy itt is lesznek reformok, és valahogy ez az egész megújul, vagy marad ez a gyönyörű, klasszikus keret?
Ez egy nagyon jó kérdés, szerintem erre azért tehát nyilván nem tudok
persze,
jósolni.
Világos.
Az biztos, hogy érdekes, vagy erre inkább ezt válaszolom, ami inkább egy ilyen érdekesség, vagy tény sem, mint hogy egy jóslat, hogy keleten teljesen más a viszonyulása a vallásossághoz, mint nyugaton. Van egy ilyen sokkal természetesebb viszonyulás ehhez, már mint hogy magától értetődő a vallásosság kérdése keleten, míg mondjuk nyugaton és északon Európában ez nincs így. Tehát, hogy ez sokkal inkább már egy választás kérdése. Keleten ez kevésbé van így. Az szerintem itt az a kérdés, hogy ez mennyire fog változni, mert egész onnantól kezdve, hogy ez mindenki számára most már annyira kinyílt a kultúra, és annyira kinyílt a világ, hogy nyilván az sem idegen, hogy valaki Dél-Olaszországban a Krishna tudatú hívők közösségéhez tartozzon, vagy a buddhista vallást vegye föl. Tehát erre mind lehetőség van, és el lehet utazni oda a helyszínre, abba a kultúrába részt venni, ahol ennek a bölcsője van. Ez ugyanígy igaz erre, mármint például a keleti vallásra is, és hát nyilván a nyugati vallásra is. Az tény, hogy a kultúránknak, az európai kultúrának, ez szerintem, tehát függetlenül attól, hogy ki mennyire vallásos, ez egy ilyen kötelezően megismerendő fundamentuma tulajdonképpen, hiszen a mai napig egyébként, ha csak egy ilyen nagyon hétköznapi példát mondok, a templomok körül van turizmus, tehát oda járnak az emberek, azt nézik meg, hogy milyen a milánói dóm, hogy milyen a Notre Dame, jelenleg azt nem lehet sajnos megnézni Párizsban, hogy a Westminster apátság hogy néz ki, és akkor, hogyha már tehát ezek az építmények például a lenyomatai, például ennek az 1000 éves keresztény kultúrának, 2000 éves keresztény kultúrának. Úgyhogy ez érdekes, hogy ez hogy fog megváltozni, mivel nyilván a funkciók és az, hogy a mindennapi életben milyen szerepet tölt be, az szerintem elképzelhető, hogy változni fog. De ennél többet én nem valóban, nem hogy jogosítványom nincs rá, de hogy igazából nem is tudom megjósolni, hogy milyen irányba fog az egész vajon megváltozni, és a kultúrához és a valláshoz való viszonyulás hogy fog módosulni.
Persze, és szerintem ez is nagyon érdekes volt, amit mondtál a templomokkal kapcsolatban, meg pláne, hogy nyár van, és ezért mindenki utazik, meg utazni szeretne, de arra mindenképpen felhívnám a hallgatók figyelmét, hogy augusztus 3-ától lesz egy nagyon érdekes rendezvénysorozat a Pesti Vigadóban, ahol titeket, a Szent Efrén férfi kart is meghallgathatnak. Bubnó Lőrincnek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
Én is köszönöm a beszélgetést. Szia-szia!
Köszönöm szépen, szia-szia! Kulturpart.